Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Harminc éve 1991. júniusában hagyta el az utolsó, ideiglenesen itt állomásozó szovjet katona Magyarországot. Egy évvel később külön műsorban foglalkozott a Szabad Európa Rádió a szovjet hadsereg akkor megjósolható jövőjével. Az 1992. február 23-án sugárzott program szerkesztője Kassa László volt.
A múlt héten megjelentek a hivatalos nemzetközi fegyverpiacon a MiG-29-es mintájú szovjet hadigépek. Áruk nagyon kedvezőnek tekinthető, fele annyiba sem kerülnek, mint a hozzájuk hasonlítható amerikai repülők. Továbbá hírek számolnak be arról, hogy Líbia 1 milliárd dollárt ajánlott egy atomfegyverekkel felszerelt szovjet tengeralattjáróért. Arról is hallunk, hogy a Washingtoni Védelmi Minisztériumban terveket dolgoznak ki egy olyan képzeletbeli esetre, hogy a függetlenné vált, de atomfegyverekkel még mindig rendelkező egykori szovjet köztársaságok zsarolni próbálják a nyugatot, ha nem adtok támogatást, legyen az élelmiszer vagy pénz, nos, akkor eladjuk bombáinkat Husseinnek vagy Kadhafinak. És sorolhatnám a híreket, amelyek közül úgy gondolom egy is elég ok lehetne arra, hogy felkeltse figyelmünket az egykori szovjet hadsereg iránt. Kun Miklós történész segítségét kértem ahhoz, hogy kiegészítse ismereteinket erről a még nem is olyan régen annyira rettegett hadseregről. Kun Miklós az ELTE kelet-európai intézetének tanára, az utóbbi időben kutatásokat végzett az újonnan megnyitott szovjet irattárakban, az időszerű problémákon kívül az egykori vörös hadsereg életre hívásának körülményeiről is. De azt javasolnám, hogy kezdjük a mai problémákkal. Számszerűen milyen nagy ez a Szovjetunióból visszamaradt hadsereg? Hány katonából, tisztből áll?
Nagyon érdekes, hogy a szovjet statisztikai adatok itt is rendkívül ellentmondásosak. Körülbelül Sáposnyikov marsall is úgy nyilatkozott nemrég, hogy körülbelül 4 millió ember, de ez már összvíz, tehát a határőrség, belső karhatalmi erők is ide tartoznak. 4 millió ember, tisztes katona és polgári alkalmazott, ami nem kevés, főleg külföldön, hát mi mindig Németország területén is állomásoznak, meg Lengyelország területén szovjet katonák. Azon kívül Sáposnyikov még azt sem közölte pontosan, hogy hány tábornok összesen van összesen a szovjet hadseregben. Az egyik viclap azt közölte le, hogy 1991. december szilveszter táján Sáposnyikov azt mondta, hogy ennél azért jóval több, mint 2000 tábornok van még, és az azt jelenti, hogy idén kb. 700 ezer emberrel megpróbálják csökkenteni a szovjet tisztek és katonák létszámát, de hogy teszik ezt, ez is egy külön feladat, mert ez nagyon sok és nagyon komoly szociális és nemzetiségi problémát is felvet.
Az általad is idézett Sáposnyikov marsall azt mondta a múlt héten, hogy ezt a 4 millió katonát, akik ugye együtt képezték eddig a szovjet hadsereget, a következő években szétosztják az egyes köztársaságokra. Hogy őszinte legyek, én ezt most nem pontosan értem, hogyan képzelik el ezt a gyakorlatban? Úgy, hogy egyszerűen ukránnak, orosznak, fehér orosznak minősítik, függetlenül a valódi nemzetiségüktől azokat, akik ezeken a meghatározott területeken élnek?
Ez persze lehetetlen. Egyébként a volt szovjet hadsereg, most már vagy a független állam közös, államok közösségének a hadserege nem csak a utód köztársaság területén állomásozik, hanem részben külföldön is, és most már külföldnek számít a három balti köztársaság. Itt ott is szépen állomásoznak szovjet, volt szovjet katonák és tisztek. Azon kívül több tiszti iskola is állomásozik ezen három utód köztársaság területén is, Németország területén is egy számottevő erőállomásozik, mégpedig az elit alakulatuk. Lehetetlen kinyilvánítani például az Ukrajna területén állomásozó hadsereget, ukrán hadseregnek, hiszen ez fölved rengeteg kérdés. Ott állomásoznak üzbék katonák, örmény katonák, grusz katonák. Hát a tisztika nagy részt azért orosz és ukrán, az egész volt Szovjetunió területén, de ott is van nagyon sok grúz, örmény, azeri és más tiszt. Ez lehetetlen, ez fölvet nemzeti kérdést is, hát hová menjenek vissza. Azon kívül szociális kérdéseket is, hogy mi lesz a tiszti lakásokkal. Nemrég a Krím-félsziget területén tüntettek Szevasztopolban a tiszti feleséget, ezek orosz asszonyok vannak, és könyörögtek a tengerész tiszteknek, hogy esküdjetek fel a fene egye meg már Ukrajnára, esküdjetek fel akár az ördögre is, csak itt maradjunk benne a lakásokban, itt meg viszonylag tűrhető az élelmiszer el. Látás. A nemzetiségi összetételről még csak annyit, ez is még sztálini tradíció, nagyon vigyázott arra a szovjet felső hadvezetés és a szovjet pártaparátus, hogy a tisztek általában oroszok, hát részben ukránok legyenek, de mindenképpen szlávok. Viszont olyan most a hadsereg összetétele, hogy például az építőzászlóaljak, amelyek nagyon nagy szerepet játszottak a lakásépítésben is, a polgári építkezések területén is, ezek nagy rész közép-ázsiai. Azon kívül megcserélték szándékosan, nem területi elv alapján épült fel az a hadsereg, hanem szándékosan, a 20-as években igen, később már nem, szándékosan fölcserélték nemzetiségi alapon általában a tiszti és a katonai állományt, és olyan, mint egy kártyapakli. Ezt a kártyapaklit szándékosan úgy keverték, hogy például a Murmansk környékén, tehát a finn határon, ott északon, ott grúzok legyenek, örmények, közép-ázsiak, egészen egyébként szegények nagyon nehezen tűrték a kegyetlen klímát. Szibériában is nagyon sok grúz vagy közép-ázsiai katona is tiszt szolgált, viszont a Kaukázuson túli körzet területén jelenleg, tehát Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia területén általában orosz és ukrán tisztek és katonák szolgálnak. Na most, hogyha megalakul majd az önálló örmény hadsereg, az egy vicc lesz, és ez egy nevetséges dolog, hogy az ott állomásozó orosz és ukrán tisztek és katonák, ezek örmény katonák és tisztek lesznek. Másrészt viszont nem lehet ezeket kiebrudalni. Ők kezelik az ott állomásozó technikát. És nagyon érdekes dolog, hogy például az ukrán hadsereg mostani parancsnoka, Morozov ezredes, ez egy orosz nemzetiségű tiszt, és a tisztek jelentős része szintén orosz. Úgy alakult, ők szolgáltak ott, és mivel ott van lakásuk, és mivel Ukrajnában viszonylag jó az ellátás, és mivel meg akarnak maradni hivatásos katonák és tisztek, azért talán ott is maradnak. Ukrajnán belül is például nagyon érdekes ellentétek vannak. 3-6 kerületből áll Ukrajna. A Kijevéből, az Odesszaiból és a Kárpáton túliból, hát mi Kárpátaljának mondjuk, de hát ez volt Szovjetunióban, ezt úgy nevezték, hogy Kárpáton túli 6 kerület. És a Kárpáton túli 6 kerület tiszti állománya és katonai állománya nagy részt oroszokból állt. Ők nem esküdtek még föl az ukrán kormányra, az ukrán nemzeti lobogóra. Viszont az odesszai és a kijevi 6 kerület tisztikara és katonai állománya nagy részt felesküdött. Itt is szociális dolgok is, itt is politikai, bizonyos akik politikai nyomásnak is voltak kitéve a katonák és a tisztek.
Most a vörös hadsereg kezdettől fogva, és aztán ugye a szovjet hadsereg is egy egészen átpolitizált hadsereg volt, az átpolitizáltságot a politikai tisztek biztosították. Feltételezem, hogy az utódállamoknak nem egy ilyen politikai jellegű hadseregre van szüksége. Vajon sikerült már is depolitizálni a szovjet hadsereget?
Papíron megtörtént, a gyakorlatban még bőven előttünk állt. Papíron nagyon sok szép dolog megtörtént, még az is, hogy felvetődött, hogy ezen túl különböző vallású, különböző rítusú papok, vagy prédikátorok, vagy más, hát egyházi személyek is részt vesznek majd katonai egyenruhában egyébként, ahogy a cári hadseregben ez, tehát katonai egyenruhát is viselhetnek olykor, tehát a cári hadseregben ez megvolt, hogy ez most visszatér, hogy ők foglalkoznak majd a vallásos tisztek és katonák lelki problémáival. Az, hogy a politikai tisztek jelentős része, aki idős, az menjen nyugdíjba, akinek van szakmája, az foglalkozzon, mint nevelő tiszt a katonákkal, és általában mind nevelő tisztek segítsék a parancsnokok munkáját. A gyakorlatban az nem történt meg. A hírhet káderosztályok sem szűntek meg, a politikai tisztek jelentős része ott maradt, ezek legfeljebb más rangot, más viselnek és más beosztásban vannak, megmaradtak, a káderosztályok is bőven működnek, és a hírhet Szurkov tábornok, a hadsereg volt pártitkár, aki egyben az SKP politikai bizottságának a tagja volt, és Türmer Gyula jóvoltából, idézőjelben mondom, hogy jóvoltából tudjuk, a Kurír című labban nyilatkozott Türmer Gyula még a puccs előtt, olyan másfél hónappal előtte, ez a Szurkov tábornok kijelentette, hogy a hadsereg már türelmetlen, mikor léphet fel Jelcin ellen és Gorbacsov mellett. Nos, ez a Szurkov tábornok még ott szolgál, a Frunze utcai minisztériumban, legfeljebb nem a politikai osztályon teljesít szolgálatot. Viszont ugyanakkor nagy nyomás nehezedik a hadseregre, van egy sít, egy védőpajzs nevű tiszti egyesület. Ez az egyesület már a korábbi, úgymond pártállam idején alakult meg, egy Urászcev nevű katonatiszt vezetésével. Ez a védőpajzs nevű szervezet nagyon nagy nyomást gyakorol a sajtóban is, a különböző fórumokon is, hogy most már depolitizálás menjen igazából végbe. Jelcin és Sáposznyikov marsal, a hadsereg főparancsnoka, tehát a még egységes hadsereg főparancsnoka, amellett vannak, hogy ez menjen végbe ez teljesen, és semmilyen párt, sem a korábbi feloszlatott kommunista párt, sem semmilyen más párt ne legyen jelen a hadseregben.
Milyen veszélyekkel jár az, Kun Miklós, hogy ezt a szovjet hadsereget még nem sikerült depolitizálni? Jelentheti azt a veszélyt például, hogy beleavatkoznak a politikai élet alakításába?
Már is nagyon keményen beavatkoztak. A januári hírhet országos tiszti gyűlésen az egyik tiszt például felvetette, hogy Gorbacsovot, Jelcint vonják felelősségé a hadsereg, az egységes szovjet hadsereg szétzilálásáért, és hogy Sáposznyikov marsal pedig mondjon le. Sáposznyikov látványosan lemondott, akkor majd a jelenlevők visszahívták. Mégis ezen a országos tiszti gyűlésen a volt politrukok, a volt komisszárok is nagyon nagy számban jelen voltak. Ott voltak a héjak, a legagresszívabb tisztek képviselői, Alksnis és Petrusenko ezredesek. Viszont például a védőpajzs, tehát a demokrata tiszti gyűlés vezetője, Urászcev kénytelen volt kivonulni erről a gyűlésről, egyszerűen kitessékelte az elnökség. A hadsereg tisztikara, konzervatív tisztikara addig erős, amíg ez egy egységes hadsereg. Mihelyt megalakul a külön örmény, grúz, orosz, belorusz, ukrán és a többi hadsereg, már sokkal gyengébbek lesznek. De én nem számolok most egy újabb puccsal. Mégpedig egy katonai puccsal egyszerűen nem számolok, mert nem csak tisztek vesznek részt egy puccsba, hanem katonák. A tisztek is nem sorakoznak fel a konzervatív erők mögött egységesen. Sáposznyikov mögött, és implicite Jelcin mögött, és általában a demokraták mögött felsorozkozott már eddig is a légierő. Ez a jelenlegi hadsereg bázisa. A technikai tisztek, a rakétákhoz értő mérnökök, ezek sem hajlandók például kimenni az utcára tüntetni, mert tisztában vannak, hogy egy ilyen polgárháború idején atomrobbantásokra kerül sor, a légierő sem bombázhat orosz városokat. Ugyanakkor egy-egy hadkerület, konzervatív vezérkara, vagy egy-egy hadkerület tiszti állománya kétségtelenül gyakorolhat nyomást arra a városra, arra a volt köztársaságra, vagy arra a területre, és részt vehet a helyi politikai életbe, tehát politizálhat. Ettől szeretne Jelcin és Sáposznyikov és mások megóvni Oroszországot, és a helyi köztársaság vezetői is, például Akály Tokajev Kirgisztán vezetője, vagy Nazarbájev Kazaksztán vezetője. Állandóan Papuja is állandóan ragaszkodnak ahhoz, hogy a hadsereg, amennyiben egy-egy köztársaságon belül nemzetiségi villongásokra kerülhet sor mondjuk orosz-kazah ellentét, akkor a hadsereg maradjon a kaszárnyába. Persze ez könnyű mondani, mert amikor véres eseményekre kerülhet sor, amikor mondjuk egy föllázott lakosság meg olyan kaszárnyákat támad meg, akkor a hadseregnek ellenállni kell, vissza kell lőni. De most általában a háborúk és a polgárháborúk úgy kezdődtek, hogy valaki visszalőtt.
Igen, minden verekedés is úgy kezdődik, hogy valaki visszaütött. Az imént említetted, hogy ki ellen van ez a konzervatív tisztikar. Jelcin és Gorbacsov leváltását követelték januárban. De kit támogatnak velük szemben?
A hadsereg általában, a hadsereg alatt főleg tisztikat értek jelenleg, a hadsereg és azt a nagy, igen nagy számú nyugdíjas tiszti állomány, amely csak hat a fiatal tisztekre is, hiszen általában a szovjet hadsereg furcsa módon szerveződött az elmúlt 70 év, az elmúlt 7 évtized alatt, nagyon apáról fiúra szállt sokszor a tiszti rang. Olyan tábornokok vannak, és olyan marsalok, akik szülei, hát marsalok és tábornokok voltak. Itt szeretnék egyébként eloszlatni egy legendát, amely Magyarországon is ugye elterjedt, hogy Sáposnyikov, az egy híre, a volt szovjet vezérkari főnök Sáposnyikov marsal, szintén marsal unokája, ez nem így van. Sáposnyikov maga cáfolta most az Aganyok című folyirat hasábjain, hogy ő a 14. hadügyminiszter, tulajdonképpen a volt Szovjetunió 13 hadügyminiszterét, ha ide számoljuk, de neki semmi köze, hogy egyszerű orosz tisztnek a unokája, aki elesett, és fia, aki a nagyapja és apja is elesett a második világháborúban. Na most ez a tisztikar jelenleg a saját magá, bocsánat, ez a tisztikar általában támogatja a szovjet hadsereget, tehát saját magát támogatja, szeretne megmaradni egységesnek. Ez az azonban nem megy. Az elmúlt Minszki találkozón a szovjet tisztikar még külön kiállítást is megrendezett. Fölvonult ezen a kiállításon az összes modern tank. A rakétákból is bemutattak példányokat. Tehát próbáltak hatni az ott megjelent államférfiakra, íme ez az egységes orosz hadsereg technikai park. És amennyiben szétziláljuk, akkor vége lesz ennek a hadseregnek. Hát ez nem egészen így van. Idővel egy-egy államnak is lehet egy modern gépparkja. Persze egyik napra a másikra lehetetlen megszüntetni egy ilyen monstri hadsereget.
Amit eddig mondtál, és amit az ember az utóbbi hetekben a szovjet hadseregről olvasott, nem tartható kizártnak egyfajta dél-amerikanizálódása a Szovjetuniónak. Fennáll ez a veszély szerinted is?
Kétségtelenül. A grúz példa is megmutatta, hogy végül is az a hát a rivalizáló felek között, tehát a Gamsahurdia csoport és a Gamsahurdiával szemben álló erők között az győzött, amely csoport mögött felsorakozott a katonai erő. El lehet képzelni, hogy Ukrajnában például Kravcsuk elnöknek támaszkodnia kell előbb-utóbb az orosz lakossággal szemben, vagy más nemzetiségi erőkkel szemben egy hadseregre. Igen, nem csak itt jön be az igazi ellentmondás, hogy az eddigi tisztikar általában mindenhol orosz. És ezért majd törekedni fognak a különböző utódköztársaságúi egy nemzeti tisztikat építsenek ki. Ezért azon kívül kereskedni fognak majd a hadfelszereléssel. Már is elterjedtek azok a hírek, hogy például a közép-ázsiai köztársaságok szeretnének kereskedni az ott levő tankokkal, és ezeket a tankokat vagy más hadfelszerelést megpróbálják majd értékesíteni az arab államokban. Na most ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy ki birtokolja ezt? Nazarbájev elnök fölvetette, hogy a bajkonori kilövő támaszpont az tulajdonképpen nem csak békés, nem csak békés rakétakísérletek célját szolgálja, hanem ez egy nagyon komoly katonai létesítmény. Ez nem csak oroszországi legyen, hanem ez legyen kazaksztáni, és így tovább. Ezek mind olyan kérdések, melyek megválaszolásáról még azt hiszem korai vállalkozni.
Arra viszont úgy gondolom, vállalkozhatunk, Kun Miklós, hogy visszatekintsünk kissé a szovjet hadsereg történetére, hogy ebből próbáljunk aztán következtetéseket levonni a jövőre vonatkozóan. Te ugye az utóbbi hónapokban is fontos kutatásokat végeztél a szovjet hadsereg, az akkori vörös hadsereg megalakulásának körülményeiről. Sikerült valami fontos eredményre jutni ezekben a kutatásokban?
Vannak nagyon komoly kutatási eredmények, amit korábban nem lehetett olvasni erről, és szinte tilos volt említeni. A polgárháború idején, amikor 1918-ban Trocki vezetésével egyébként megalakul a Vörös Hadsereg, és Trocki volt az első hadügyi népbiztos és a forradalmi katonai tanács elnöke, amikor megalakul a Trocki vezetésével a Vörös Hadsereg, akkor sokkal több egykori cári vezérkari tiszt és sokkal több tábornok vett részt ebben a hadseregben és harcolt a fehérek ellen, mint ahány vezérkari tiszt és ahány egykori cári tábornok harcolt a fehérek oldalán. Úgy alakult ez földrajzilag is, hiszen a vörösök mindig a polgárháború idején birtokolták azt az Oroszországot, amely egyébként a mostani Oroszország, tehát a volt cári birodalom magját, és a fehérek a peremkerületeken, tehát délen, északon, Szibériában szervezkedtek. A volt vezérkar általában majdnem testületileg belépett a vörös hadseregbe, belépett. Hát kényszerítették is, túszokként szerepeltek a családtagok, de nagyon sok tiszt szolgálta a hazát. Úgy hitte, hogy Szovjet-Oroszország, ez az ő hazája, továbbra is szolgálni kell a hazát. Nagyon sok szakember szolgált, 35-40 ezer egykori cári tiszt szolgált a vörös hadseregben. Ez egy óriási szám, sokkal több, mint a különböző fehér hadseregekben. Ez az első dolog, ami teljesen új, és ezek a számok most kerültek csak igazán felszínre. A másik dolog pedig, hogy Trocki katonai doktrinája nem volt a támadó, nem volt igazán támadó katonai doktrina. Trocki nevéhez az fűződik általában, hogy a világforradalomért küzdött, hogy ő egy ilyen agresszív politikus volt. A valóságban ő egy reál politikus volt, és felmérte, hogy a Szovjet-Oroszország kénytelen meghúzódni bizonyos határok mögé. A tanácsköztársaság veresége után írt egy levelet Leninnek, és kijelentette, hogy legfeljebb már csak Ázsiában kereshetünk valamit. Egy 30 ezer vörös kozák az megindulhat ugyan India felé, de Európa irányában nekünk nem szabad támadni. Trocki ellenezte azt is, hogy Szovjet-Oroszország támadást intézen 1920-ban Lengyelország ellen, azt is ellenezte, hogy támadást intézen Grúzia ellen. Viszont amikor ezek a támadások megindultak, akkor Trocki szívvel, lélekkel részt vesz ezekben az offenzívákban. Na most Trocki általában 25-ben került háttérbe, és akkor Frunze lett a következő hadügyi népbiztos, ma úgy mondanánk hadügyminiszter is. Frunzével kapcsolatban egy érdekes és egy tragikus történet kerül most felszínre. Egy Szobol nevű kutató megszerezte Frunzénak a korlapját. Frunzét ugyanis megműtötte több orvos. Tulajdonképpen 1925-ben volt csupán egy évig hadügyi népbiztos. Egy műtét a pártvezetés Sztálinnal az élén rávette Frunzét, hogy feküdjen be a kórházba, és egy egyszerű gyomorfekélye volt, de nem bírta kloroformot, akkor úgy történt az altatás. Tisztában volt Sztálin azzal, hogy Frunzének gyenge a szíve, de Frunzében riválist látott. És a jelenlegi korlap, meg az a bizonyíték, az a közvetít bizonyíték is, hogy az összes orvos, aki részt vett Frunze ezen a műtéten, az 1930-as évek közepén, ezek mind Sztálin kivégeztette őket, meg akart szabadulni a tanúktól, ez azt bizonyítja, hogy Frunze tulajdonképpen a sztálini rendszer egyik legelső áldozata. Sztálin tartott tőle. Sztálin számára sokkal, de sokkal kedvezőbb katonai vezetők voltak Vorosilov, Bugyonni és Timosenko. Ezek a polgárháborús cimborái, ezek primitív emberek, az első lovas hadsereg vezetői ezek, nem értettek a modern technikához, nem voltak képesek felfogni, hogy a II. Világháború idején például a tankok, a tüzérség a nagyon nagy szerepet játszanak majd a lovassággal szemben. Ők ragaszkodtak ahhoz, hogy a lovasság az a II. Világháború idején is nagy szerephez jusson. Na most 1941-ben, amikor Hitler megtámadja a Szovjetuniót, először három nagy front alakult ki a szovjet hadsereg oldalán, az északi front Vorosilov marsal irányítja, a középső front Timosenko marsal vezetésével és a déli front Budyonni marsal vezetésével. Ez egy óriási vereséget szenvednek. Azért is vezették ők a vörös hadsereget többek közt a második világháború idején, mert 1937-38-ban és 39-ben részben Sztálin szabályosan lefejezte a vörös hadsereget. Szóval 4-30 ezer tiszt, főtiszt kivégzésére került sor. Többek közt Tuhacsevszki, Blücher és más tehetséges katonák, mint a Sztálin áldozatai lettek. Most, ahogy az archívumok megnyíltak, kiderült, hogy a német hírszerzés, a Gestapo is ludas részben ebben összejátszott a szovjet belügy, és összejátszott a Gestapo a főtisztek elleni hajszában. Olyan látszatot keltett a német hadvezetés, hogy ezek kémek. Na most nagyon Sztálinnak kapora jött az, hogy ezek a tisztek egymás ellen vallottak össze-vissza, de nem önként, hanem nagyon komoly nyomás árán jelentették föl egymást. A Tuhacsevszki dosszié, Tuhacsevszki két napig ellenállt, és utána mindent bevallott, de a Tuhacsevszki dosszién, most került napvilágra ez a dosszié, vérfoltok vannak. Tehát ezek egyáltalán nem úgy jelentették fel egymás, hogy gonosz emberek voltak, hanem egyszerűen a legkegyetlenebb torturák áldozatai.
Viszont szerintem figyelemre méltó az, hogy annak ellenére, hogy a Vörös Hadsereg vagy a Szovjet Hadsereg kezdettől fogva óriási erőt, hatalmat képviselt, egyéni politikai törekvései ennek a hadseregnek nem nagyon voltak, vagy legalábbis nem tudunk róla.
Ilyen direkt törekvések nem volt, de kétségtelenül felértékelődött a hadsereg, a katonaság és a felső tisztikar szerepe. Még Sztálinhoz szeretnék egy pillanatra visszanyúlni. A második világháború idején a második világháború idején, főleg a második világháború végén a szovjet hadsereg igazán nagy teljesítményt nyújtott, lényegében visszaszorította Németországot, nem egyedül persze, hanem a demokráciák katonai erejével együtt. Ennek ellenére például a sztálini vezetésnek nem volt egyetlen egy katonai tagja. Vorosilov is inkább politikai tiszt, ez nem egy hivatásos katona, ez egy régi illegális pártmunkás, de nem egy hivatásos katona. Na most még Zsukov marsal, a leghíresebb szovjet katonai vezető a második világháború idején, még ő sem volt tagja a politikai bizottságnak. 1953-ban a helyzet részben megváltozik. Béria rivalizál az összes többi vezetővel, és akkor Hruscsovnak és Malenkovnak, a Zsukov és a szovjet hadvezetés segítségével sikerült letartóztatni Bériát és a belügy akkori jó néhány vezetőjét, tehát lényegében a hadsereg már felértékelődik. 1957 a következő mérföldkő, Hruscsov szembe kerül Molotovval, Malenkovval, Bulgányinnal, Vorosilovval, ez az úgynevezett pártellenes csoport. Na most ezt a csoportot, ezek többségbe kerülnek a politikai bizottságban, és ezt a csoportot csak úgy sikerül Hruscsovnak legyőzni, hogy Zsukov marsal körülveszi Moszkvát, körülveszi Kremlt, a tankok körülveszi Kremlt, akár ahogyan 1953-ban a Béria ügy idején szintén a tankok bevonulnak Moszkvába, tehát erre korábban Sztálin idején nem kerül sor, és Zsukov katonai repülőgépeken Moszkvába szállítja a központi bizottsági tagokat, akik támogatják Hruscsovot, tehát Hruscsov hálás Zsukovnak, és Zsukov a politikai bizottságnak tagja lesz. Igen, ám csak Hruscsov hálája nem tart sokáig. Tulajdonképpen a hadsereg felértékelődik, de le is törik a hadsereg szárnyait. Sokszor Zsukov leváltásakor 1957-ben a komisszáritás tület megint csak előtérbe kerül. A következő hadügyminiszter Malinovszki az teljesen Hruscsov, majd Brezsnyev kreatúrája. A hadsereg megint csak lázadozni kezd, amikor meghal Malinovszki, és rá akarják oktrojálni a hadseregre Usztinovot, a központi bizottság titkárát, a katonai ipari komplexum vezetőjét, és akkor mégis nem ő lesz, hanem Grecskó lesz a következő hadügyminiszter, hivatásos katona, de addig erősködik Brezsnyev, és addig erőlteti a pártvezetés rá az akaratát a hadseregbe, hogy a következő hadügyminiszter mégiscsak Usztinov lesz. És Usztinov az már pártmunkás, az megint csak nem hivatásos katona, annak ellenére, hogy a második világháború idején ő volt felelős a hadfelszerelést, ő volt a hadipar vezetője. Na most általában katonai hatalom átvételre Isten igazából nem kerülhetett sor. De amikor Andropov előtérbe került, akkor a belügy erősödött meg. Amikor például előtérbe került Csernyenko, Brezsnyev és Andropov után, akkor megint a hadsereg erősödött meg. Tehát bizonyos rivalizálás a KGB és a hadsereg között végig volt, de a demiurgos szerepét, tehát a tulajdonképpen a felső pártvezetés játszotta, a felső pártvezetés volt a mérvadó erő, és hol a hadsereget, hol a KGB tolta előtérbe. A helyzet radikálisan megváltozott Gorbacsov idején. Gorbacsov szemmel láthatóan a KGB-t favorizálta uralma elején. Gorbacsov nem támogatta a felső tisztikat. Jellemző módon, hogy nagyon sokáig nem is került sor Gorbacsov idején marsal kinevezésre. Jázov csak később lett, jóval később lett marsal. Először tábornokként foglalta el, hadseregtábornokként a hadügyminiszteri széket. Gorbacsov általában nem kedvelte a felső katonai vezetést, és a felső katonai vezetés vissza is ütött. Az augusztusi puccs idején nem csak Jázov, de a katonai vezetés nagyon nagy része belekeveredett a puccsba. Igen ám, de akkor a hadsereg már nem volt egységes, ahogyan nem volt egységes a KGB sem, a pártaparátus sem. Ezért nem sikerült ez a hírhedt puccs.
Abban a reményben köszönöm meg a beszélgetést Kun Miklós tanár úrnak, hogy a szovjet hadsereg, ahogy történelme idején sem, a jövőben sem válik majd önálló, a politikától független politikai tényezővé. Köszönöm hallgatóinknak a figyelmet.
A Szabad Európa Rádió 1992. február 23-ai műsora a Magyarországról egy évvel korábban kivonult szovjet hadsereg jövőjével foglalkozott. A műsor szerkesztője Kassa László volt. A Szabad Európa Rádió műsoraiból fennmaradt archív felvételeket az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti és őrzi. A gyűjtemény darabjai ott meghallgathatóak, kutathatóak.